Esti mese.
Kedves gyerekek, Jakob és Wilhelm Grimm Csipke Rózsa című meséjét Mensáros László mondja el.
Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már.
Élt egyszer réges-régen egy király meg egy királyné. Szerették egymást, népük is szerette őket. Gond, baj, betegség sosem szakadt rájuk. De hiába volt meg mindenük, hiába termett nékik hét határ, hiába álltak válogatott paripák az istállójukban, hiába virultak a világ legszebb virágai a kertjükben, a szívük tele volt bánattal. Napestig csak azt sóhajtozták, ó, ha nekünk gyerekünk volna. De bármennyit sóhajtoztak, bárhogyan busultak, nem teljesedett a kívánságuk. Már-már letettek a reményről is. Alig szóltak már egymáshoz, mert ugyanmit is szólhattak volna a bánatukon kívül. A király magányosan járta az erdeit, de vadat sosem ejtett. A királyné meg egyre csak a kertjében tartózkodott, mint a sok dolga volna a világ szép virágaival, pedig igazában rájuk sem tekintett, csak üldögélt a halastó partján és buslakodott. Egyszer, ahogy megint ott szomorkodik a kőpadon, váratlanul locsan egyet a víz, egy öreg béka ugrik ki a partra. Oda totyog a királyné elé, és azt mondja. Ne búsulj tovább, szépséges királyné. Azért jöttem ide hozzád, hogy a tudtodra adjam. Betelik végre a szíved vágya. Nem múlik el egy egész esztendő, és lányod fog születni. Úgy is lett minden, ahogyan az öreg béka megjósolta. A királynénak lánya született. Hanem olyan gyönyörű volt, hogy a király azt sem tudta, hová legyen örömében. Nagy lakomát rendezett, és nem csak rokonait, barátait, jó embereit hívta meg rá, hanem az ország javasasszonyait is. 13 ilyen javasasszony élt az országban. A királynak meg csak 12 aranyteríték volt a palotájában. Töprengtek, tanakodtak, mit évők legyenek, hogyan terítsenek 12 aranytányérral 13 szemére. Végül a főudvarmester azt mondta. Uram, királyom, nincs más megoldás, az egyik javasasszonynak otthon kell maradnia. Mint hogy ennél okosabbat senki sem tudott tanácsolni, most már csak azt kellett eldönteni, ki legyen a 13-ból az, akit nem hívtak meg. Én azt ajánlom, hagyjuk otthon a legöregebbiket, szólt megint az udvarmester. Az úgysem tud egyebet, mint zsörtölődni. Zsémbes, morcos vénasszony csak elrontaná a mulatságot. Aztán meg ő lakik valamennyiük közül a legtávolabb innét. Ki tudja, talán el sem jut hozzá a lakoma híre. Ebben meg is egyeztek. Kiküldtek 12 követet a 12 javasasszonyhoz, a 13-at meg otthon felejtették. Mikor a vendégek mind együtt voltak, nagy fénnyel, pompával megkezdődött az ünnepség. A javasasszonyok sorra odajárultak a bölcsőhöz, és mindegyik megajándékozta valamivel a gyermeket. Az egyik jósággal, a másik szépséggel, a harmadik gazdagsággal. Elhalmozták mindennel, amit csak kívánni lehet a világon. 11-en már ráolvasták a maguk áldását, mikor hirtelen váratlan betoppant, a 13. Nem köszönt senkinek, nem nézett senkire, futott egyenest a bölcsőhöz, s fent szóval így kiáltott, halljátok szavamat, király és királyné, ti ugyan nem hívtatok meg engem, de én mégis eljöttem. Ne mondjátok, hogy fukar vagyok, én is hoztam valamit a gyermeketeknek. Mikor a királylány betölti 15. évét, megszúrja egy orsóval az ujját, és holtan esik össze. Ez az én ajándékom, amiért így bántatok velem. Azzal sarkon fordult, és elhagyta a termet. A vendégek elszörnyedtek, A királyné a rémlettől ájultan hanyatlott csipkés párnáira. Akkor odalépett a bölcsőhöz a 12. javasasszony, aki még nem jutott szóhoz. Ahhoz nincs erőm, hogy egészen föloldjam az átkot, mondta, de enyhíteni tudok rajta. A király kisasszonynak nem halál lesz a sorsa, hanem csak 100 esztendős álom. Ettől fogva a királynak csak egyetlen gondja volt, hogyan óvhatná meg a lányát a reáváró veszedelemtől. Szigorúan megparancsolta, égessenek el minden rokkát, minden orsót az országban, míg azt is megtiltotta, hogy kendert vagy lent termesszenek a birodalmán. A királylányon pedig megfokant a sok áldás. Olyan szép, olyan kedves, olyan okos és illemtudó teremtés volt, hogy aki látta, nyomban megszerette. Teltek múltak az évek, a kislányból nagylány lett, gyönyörűséges hajadon, s eljött az a nap is, amikor betöltötte 15. évét. Az ország népe szebbnél szebb ajándékokat küldött neki, s vége hossza nem volt a sok köszöntőnek. Mikor aztán minden küldöttség elmondta már a mondókáját, és véget ért a születésnapi fogadás, a király befogott a hintójába, kihajtatott a királynéval meg az udvarnéppel egy kis sétakocsikázásra. Levegőzünk egyet, kedves lányom, nem tartasz velünk? Kérdezte a lányát. Hanem az inkább otthon maradt. Az udvarnép elporzott, a kastély elcsendesedett, csak odalent a konyhán folyt tovább a sürgés-forgás, készültek az esti lakomára. A királylány egy ideig nézegette, amit a születésnapjára kapott, egy egész szoba megtelt a sokféle holmival, aztán ráunt az ajándékokra, és sétálni kezdett a néma palotában. Hatalmas épület volt ez. Volt egy szárnya, ahol a király kisasszony még soha életében nem járt. Minek is járt volna, hiszen nem lakott benne senki, még csak vendéget sem szállásoltak soha ezekbe a szobákba. Údon toronyált a szárny végében, kőcsipkét letördelték a viharok, falára fölfutott a repkény, s alkonyatkor, ha rásütött a nap, a borostyán kúszó zöldjéből vaksin hunyorogtak ki apró vasrácsos ablakai. Vajon mi lehet a kastélynak ebben az elhagyott részében, gondolta a király kisasszony, s megállt a vaspántos, repedezett töltyfa ajtó előtt. Lenyomta a rozsdás kilincset. Az ajtó csikordult egyet, és szinte magától kitárult. Hideg, pókhálós folyosóra lépett. Termek és szobák nyíltak onnét, egyik a másik után. Vastagon lepte őket a por, nehéz, dohos levegő úszott bennük akár egy pincében. Itt talán 100 esztendeje nyitottak ablakot, gondolta a királylány, és kíváncsian haladt tovább teremről teremre, szobából szobába, még a kamrákba is bekukkantott. De sehol nem talált semmit, legfeljebb csak pókokat. Nagy